Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Kicsit bejött, amire számítottunk, egy ilyen nagyon minimális pluszban van a Bux Index, 0,07%-os emelkedés 63.238 forint ponton áll. A vezető részvények közül a MOL kivételével mindegyik emelkedés mutat, a Richter 0,66%-kal került feljebb 9.220 forintra, Magyar Telekom 0,13%-kal 758 forintra, az OTP ebben a pillanatban már kis mínuszban van, 0,18%-os csökkenéssel 16.520 forint, a MOL pedig 0,42%-os csökkenéssel 2.842 forinton áll, tehát egyelőre, bár a tegnapi esés már nem folytatja, a hazai részvényindex felpattanásra sincs eleje, de még a délelőtti órákban erre sor kerülhet.
Forgalom szokásos reggeli?
Kicsit alacsonynak mondható, az OTP-ben van viszonylag magas 420 millió forintos forgalma, többi vezető részvényben 4-5 millió forint, tehát összességében még az 1 milliárd forintos összforgalmat nem tudtuk elérni. Alapvetően a délutáni órákban számítok arra, hogy kicsit megélénkül a befektetői aktivitás.
Monetáris tanács után?
Igen, illetve ugye az Európai Unióval kapcsolatban is érkezhetnek hírek, ez is jelentősen befolyásolhatja, de az MNB kamat döntőülése is hozhat némi pezsgést. Egyébként most a forint árfolyama kismértékű gyengülés mutat ismét, 389,63 az euró árfolyama, a dollár forinté pedig kereken 360. Itt mindenképpen nagyobb mozgásokra lehet számítani a délutáni órákban, és nem lehet kizárni, hogy korrigálni fog a forint, amennyiben a jegybank tulajdon üzenetek érkeznek.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Régiós összehasonlításban az eurót nem használó országok között Magyarországon a legmagasabb 10,75%-os a jegybanki alapkamat, mondta a portfólió elemzője. Beke Károly, a Sipos Ildikó beszélt.
Leggyakrabban Lengyelországhoz és Csehországhoz szokták ebből a szempontból hasonlítani a magyar piacot, ha lehet így fogalmazni. Talán azért, mert Romániában ott azért egy eléggé mesterségesen karbantartott árfolyamról beszéltünk a lej esetében, tehát ott egy elég erős jegybanki kontroll van a devizapiacon, de mind a cseh, mind a lengyel kamatnál lényegesen magasabb a magyar, de ez már hosszú ideje így van, tehát ez igazából nem újdonság. Ami talán figyelmeztet jel lehet a jegybank számára, és ezért gondolkodhat esetleg a kamat csökkentés gyorsításán, hogy ez megéri-e, hogy egy ilyen lépéssel gyorsabban csökkenne a magyar deviza kamat előnye. Ugye a lengyeleknél azt láttuk, hogy a tavaly októberi parlamenti választások előtt volt kamatcsökkentés, azóta viszont összesen 25 bázisponttal. A csehek pedig csak decemberben kezdtek egy szintén 25 bázispontos lépéssel. Tehát, hogy ott azért még sokkal inkább az elején járnak ennek a kamatcsökkentés folyamatnak, és hogyha itt most egy picit mondjuk gyorsít a magyar jegybank, az akár a forint árfolyamát is veszélybe sodorhatja, tehát ezért láttuk az elmúlt hetekben azt, hogy már a forint egy picit megbillent ezekre a várakozásokra.
Egyébként mindez mit jelent? Tehát például a lengyeleknél mekkora az alapkamat, a cseheknél mekkora az alapkamat?
Tehát Csehországban jelenleg 6,75% az irányadó kamat, ez hosszú idő után decemberben csökkent először a korábbi 7%-os csúcsról, míg Lengyelországban most 5,75%, ugye említettem, hogy ott volt a választás előtt csökkentés, ugye ők már összesen 100 bázispontot vágtak, tehát náluk 6,75% volt a csúcs, de ott sem látunk igazából változást már szeptember vége óta.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A hongkongi bíróság elrendelte a kínai ingatlan óriása az Evergrande felszámolását. Az ügy háttere, hogy az ingatlanfejlesztő nem tudott megegyezni hitelezőivel 328 milliárd dolláros adósságállománya átütemezéséről. Az óriás cég bedőlése miatt több százezer kínai állampolgárt kell majd kárpótolni. Az Evergrande csődje ugyanakkor politikai kérdéseket is felvet majd, mondta Salád Gergely, az ETBTK habilitált egyetemi docense, Sipos Ildikó interjúja.
az Evergrande ellen valóban felszámolási eljárást indított el egy hongkongi bíróság. Ez egy szappanopera igazából 2020-ban kezdődött, amikor a kínai kormányzat megszigorította a hitelezési gyakorlatot a nagy ingatlanfejlesztő cégek felé, tehát nehezebben jutottak hitelhez, és így ez az Evergrande, ami a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cége 2021-ben lényegében bejelentette, hogy fizetésképtelenné vált. Azóta láthatólag a kínai rendszer se kiköpnése lenyelni nem tudja ezt a hatalmas adósságot felhalmozott vállalatóriást, illetve hát az egész szektort, hiszen nem csak az Evergrande, hanem több más hatalmas ingatlanfejlesztő cég is fizetésképtelenné vált.
Ezt a 328 milliárd dolláros adósságot, ezt hogyan, miként kell kezelni? Ez egy elhanyagolható tétel a kínai gazdaság szempontjából?
Nem, abszolút nem. Ez 300 milliárd dollár az Kínában, és 300 milliárd dollár. Természetesen ez egy olyan tétel, amit hogyha szétterítenek az egész kínai gazdaságon, akkor is komoly károkat okoz. Ráadásul itt nem csak az Evergrande-ról van szó, hanem hát az egész szektor óriási bajban van. Ez egy óriási béka, amit a kínaiaknak, a kínai gazdaságnak és hát a kínai állampolgároknak is le kell nyelniük. Itt arról van szó, hogy tulajdonképpen ezek a ingatlan fejlesztők, ezek egyfajta ilyen piramis játékot működtettek, kis túlzással, hogy mindig a már befizetett, még el sem készült lakások áraiból vágtak bele újabb, meg újabb, meg újabb beruházásokra, és az új befizetésekből fizették a korábban befizetett és elköltött összegekből fölépítendő lakásoknak a felépítését, és ennek a piramis játékszerű valaminek az állam véget vetett, fel kell darabolni ezeket a nagy cégeket, valamilyen módon vagy kezelés alá venni őket és megpróbálni kárpótolni, ha nem is a befektetőket, mert szerintem itt a intézményi befektetők, meg külföldi befektetők nem nagyon fognak a pénzükhöz jutni, de azt a sok-sok millió kínai állampolgárt, aki befizetett egy olyan lakásra, ami azóta nem készült el. És ez a hongkongi döntés, ez tulajdonképpen inkább szimbolikus, mert Hongkongban teljesen más a jogrendszer, mint a népköztársaságban, és arról óriási viták lesznek a következő hónapokban, sőt években, hogy még egy hongkongi bíróság által kinevezett felszámoló biztos, megmozdulhat-e egyáltalán a szárazföldi Kínában, tud-e ott döntési jogkörre szert tenni. Ilyen még nem volt. És ez egy annyira fontos politikai kérdés, hogy mi lesz az Evergrande-dal, meg a többi nagy ingatlanfejlesztőkben, hogy ez egész biztos, hogy a legmagasabb szinten Pekingbe fog eldőlni.
Salád Gergely Kína szakértőt, az ELTE BTK habilitált egyetemi docensét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár a piac már szinte beárazta a 100 bázis pontos kamat csökkentést, a monetáris tanács ülése még hozhat meglepetést, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Néhány héttel ezelőtt Virág Barnabás, a jegybank alelnöke úgy fogalmazott, hogy legalább annyi érv szól amellett, hogy 100 bázispontra gyorsítsák a kamatvágást, mint hogy fenntartsák az eddigi havi 75 bázispontos ütemet. Tehát ez alapján azt is gondolhatjuk, hogy gyorsítani fog a jegybank. Ez egyébként meg is mutatkozott a forint árfolyamában már az elmúlt hetekben, tehát ez volt az egyik tényező, ami nyomás alatt tartotta a forintot. A nagy kérdés most a kamat döntés előtt az az, hogy az azóta beérkezett hírek, azok vajon nem teszik-e mégis óvatossá egy bankot, és nem gondolják-e úgy, hogy mégis inkább maradnak a 75 bázispontnál. Hírek szerint az Európai Tanács akár komoly gazdasági szankciókra készülhet Magyarországgal szemben, amennyiben nem szavazza meg a kormányfő az Ukrajnának tervezett 50 milliárd eurós csomagot. Ugye ezt a Financial Times írta meg, és az ő értesülésükben is szerepel az, hogy itt a forint árfolyamára is nyomást tudnának gyakorolni azzal, hogy az uniós forrásokat elzárnák. Tehát kérdés az, hogy az azóta történt forintgyengülés és a mostani euróforint árfolyam, ugye amikor Virág Barnabás nyilatkozott, akkor 380 körül vagy az alatt volt az euróforint, az nem teszi a óvatossá egy bankot. Az biztos, hogy egy érdekes kamat döntés elé nézünk, hiszen ha tartja magát a jegybank ahhoz, amit belengedett, akkor egy gyorsabb kamat csökkentésre lehet számítani. Ha pedig azóta meggondolta magát, akkor is érdekes lesz az, hogy milyen jövőbeli kamatpályát vázol föl, milyen hogyan kommentálja az elmúlt napok vagy elmúlt hetek eseményeit.
Mindez összességében azt jelenti, hogy ez a mostani kamatdöntés tartogathat több meglepetést, mint ami ugye az elmúlt hónapokban, 3-4 hónapban volt, ugye akkor azért borítékolható volt az, hogy lesz kamatvágás és az üteme is.
Igen, az elmúlt 3 hónapban beállt ez a havi 75 bázispontos kamatcsökkentés. Én azt gondolom, hogy igazából most is két forgatókönyvet vizsgálhat a jegybank, a 75 és a 100 bázispontot. Önmagában első ránézésre nincs különösebb jelentőség ennek a plusz-minusz 25 bázispontnak, tehát én azt gondolom, hogy nem is a kamatcsökkentés mértéke az, ami elsősorban fontos lehet, hanem azt, hogy ezt fordulatként tálalja, fordulatként kommentálja a jegybank a következő hónapokra is, hasonló, gyorsuló kamatcsökkentést ígér, vagy pedig ezt egy egyszeri lépésnek gondolja, és azt hangsúlyozza, hogy az infláció vártnál gyorsabb csökkenése lehetővé teszi azt, hogy néhány hónapig egy picit gyorsabb legyen a kamatcsökkentés. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban majd a jegybanki kommunikáción lesz a hangsúly, és nem azon, hogy most 75 vagy 100 bázispont lesz a döntés.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 29-én lépett hatályba az az intézkedéscsomag, amely a hazai fuvarozók érdekeit védi, több más mellett piacvédelmi intézkedésekkel és adminisztrációs könnyítéssel. Sipos Ildikó kérdezte Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát.
A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló kormányrendeletnek a mostani módosításának egy lényeges eleme az, hogy olyan díjakat igyekszik meghatározni, illetve iránymutatásként meghatározni a piac számára, amelyek biztosíthatnák azt, hogy ha ezeken a díjakon tudnak dolgozni a fuvarozók, akkor az önköltségi szintjüket kitermelő megbízási díjakra számíthatnak. Nyilván a piacba való beavatkozás ilyen szempontból nem egyszerű, hiszen itt a kereslet kínálat is befolyásolja ezeknek a díjaknak az alakulását, de azt mindenképpen fontos leszögezni, hogy a KASZ most egy olyan erős cölöp tud lenni, egy olyan iránymutatás tud lenni megbízónak, forrozónak egyaránt, amelyik a minimális szolgáltatási alapdíj tekintetében az önköltségi szint közeli díjakról beszél. Benne van a rendeletben továbbá a várakozási idő, tehát az állásidőre vonatkozó minimális óradíj, benne van a lakodási, raklappálogatási díj, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek azt hivatottak szolgálni, hogy a forrozók pénzüknél, költségnél, önköltségük legyenek, és ezáltal stabil tudjon maradni a működésük.
Korábban ez nem így volt, tehát mondjuk elképzelhető volt, hogy egy-egy fuvarozó nem kapta meg a minimális szolgáltatási alapdíjat, vagy a rakodásért, raklapálogatásért, tehát a fuvarozással járó tevékenységért nem kapta meg az őt megillető díjazást?
A fuvarozó bizonyos helyzetekben nagyon kiszolgáltatott a megbízói oldalnak. A megbízói oldal, hogyha úgy dönt, hogy nem azon a díjon kívánja foglalkoztatni a fuvarozót, és egy konkurens, akár külföldi vállalkozást választ helyette, akkor ugye tulajdonképpen ezt megtehette, és a kevésbé erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező mikro- és kisvállalkozásokat, akikből nagyon sok van a hazai logisztika ágazatban, ilyen szempontból margóra tudták helyezni. Mi azt gondoljuk, hogyha azzal a Nagy Márton miniszter úr által hangoztatott gondolattal együtt menve, hogy magyar árut, magyar fuvarozó szállítson el, tekintünk a jövőbe, akkor ez az is kell, hogy társuljon, hogy a magyar fuvarozók önköltség szintjét elérő díjakat a megbízó oldal is megfizessen, és ne válogassunk esetleg harmadik országból érkezett konkurenseket, akiket esetenként jogellenesen foglalkoztatnak Magyarországon, és ők alacsonyabb díjakon tudnak fuvarozni, nyilván azért, mert egy egészen más adó és költségkörnyezetből érkeztek.
Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarországon a 2004-es uniós csatlakozás után nem volt jelentős elvándorlása, a folyamat 2010-es évtized elején gyorsult fel, 2015-ben ért a csúcsára, 2016-tól megfordult a trend, olvasható az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében Szabó Gergő szeállítása.
Magyarországon a 2004-es uniós csatlakozást követően nem kezdődött el intenzív elvándorlás más uniós tagországokba, mondta Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
ahogy a velünk együtt újonnan csatlakozó országok többségében ez megvalósult a csatlakozást követően. A folyamat a 2010-es évtized elején gyorsult fel Magyarországon, és 2015-ben ért csúcsára, amikor is közel 33 ezeren vándoroltak ki Magyarországról. 2016-tól megfordult a trend, és évről évre egyre kevesebben hagyták el az országot. Több magyar állampolgár vándorol be és vissza Magyarországra, mint amennyien elhagyják Magyarországot. Ez a többlet 2022-ben 9800 fő volt.
Erdélyi Dóra beszélt a legfontosabb célországokról is.
Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság a három fő célország a magyar elvándorlók körében. Korcsoportok vizsgálata pedig érdekes eredményre vezetett. 2008 és 2020 között az elvándorlás egyre inkább eltolódott a fiatalabb korosztályok irányába. Ugye 2008-ban az elvándorló magyarok közül a legnagyobb arányt még a 30-34 éves korcsoport képviselte, az elvándorlók 21%-át tették ki. Ezzel szemben viszont 2020-ban a 25-29 évesek adták már az elvándorlók 22%-át, és a korábban domináns korcsoport a 30-34 évesek 15%-ot tettek ki.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzése kiemelte azt is, hogy az EU-n belüli tagországok közötti munkaerő áramlás alacsony mértékű. A felmérés szerint a régiók közötti munkaerő mobilitás jelentős különbségeket mutat országonként.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2020 óta folyamatosan nő a globális szén felhasználás a válságok miatt, ugyanis sok ország döntött úgy, hogy újraindítja széntüzelésű erőműveit. A Klimapolitikai Intézet vezető kutatója szerint a trend világszerte látszik, a kitűzött klímacélok pedig egyre nehezebben teljesíthetők. Imre Júlia összefoglalója.
Nem jöttek be a Nemzetközi Energiaügynökség várakozásai, a 2023-as év sem hozta el a globális szénfordulatot, mondta az Inforádiónak a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Toldi Otto szerint a szén iránti kereslet Európában is folyamatosan növekszik, ez elsősorban a háborúkkal, az energiaválsággal és a szokatlanul hideg téllel magyarázható.
A jósoltnál keményebb a tél Európában is, Észak-Amerikában is, és ugye megint kibukott egy a jelenlegi megújuló energia a technológiáknak egy fajta gyengesége, hogy ugye míg a szélerőművek, a naperőművek áramot termelnek, addig ugye a hőpiacra, tehát a fűtéshez szükséges hő energia előállításánál azért a tűzifán kívül gyakorlatilag nem igen van megújuló megoldás.
A megnövekedett energiaárak mellett egyetlen menekülő utat a széntüzelésű erőművek újraindítása jelentette, ezek alkalmazása azonban a vészhelyzet végével is megmaradt, hangsúlyozta a kutató.
Európában a legdrasztikusabb változás Németországban következett be, csak szénerőműből, régi szénerőműből 10 gigawattnyit kapcsoltak vissza a rendszerbe. De szinte az összes országban, ha nem is kapcsoltak vissza ennyi újonnan bekapcsolódó szénkapacitást, de mindenhol meghosszabbították a tartalékban lévő szénerőműveknek a kivezetését.
Így van ez a legnagyobb szennyezőnek számító ázsiai országokban is. A globális szénfelhasználás több mint 50%-áért felelős Kínában például, egymás után adják át az új szénerőműveket. Toldi Otto szerint ennek alapvető oka a költséghatékonyság. A tisztább energiának számító LNG ugyanis időközben nagyon megdrágult.
Kína is azt tervezte, hogy a széntüzelésű erőműveinek egy jelentős része helyett földgáztüzelésre vált, ami fele annyit bocsát ki szennyezőanyagból, mint a szén, vagy még kevesebbet. Csak olyan drága lett ezek miatt a válságok miatt az LNG, hogy ez a váltás egyőre leállt. És nem hogy leállt, de széntüzelésű erőművek épülnek újak is.
A Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint a szénfogyasztás csökkenése, a háborúk befejezése és az energiaárak stabilizálódása nélkül alig ha várható. A fejlődő országokban pedig csak akkor jöhet el valódi fordulat, ha sikerül a szén helyett valamilyen más, költséghatékony alternatívát találni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Van valami változás a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Minimális változások vannak. Jelenleg a Bux Index 63.230 pontnál jár. Ez most már pluszt jelent, 37 pontos emelkedés mutat a Bux Index jelenleg. vezető részvények közül a Richternél egy elég komoly masszív emelkedés alakult ki, 9275 forint az árfolyam, az 1,26%-kal haladja meg a tegnapi záróárfolyamot. Magyar Telekomnál 7 forintos emelkedés, mely majdnem 1%-nak felel meg 764 forint. A MOL továbbra is 0,5% körüli mínuszban 2840 forinton áll, míg az OTP is 0,36%-os csökkenéssel 16490 forint ebben a pillanatban.
Forint tartja magát?
A forint most folytatódik egy kis gyengülés, 390,06 ebben a pillanatban az árfolyam. A dollár forint pedig 360,46, tehát egy mérsékelt forintgyengülés indult mai reggelen. Nyilván a délutáni órákban az OMB kamat döntő ülésétől függően, illetve az ott elhangzó üzenetektől függően nagyobb mozgások is várhatók, és elképzelhető, hogy visszakorrigál a forint erősödés irányába.
Addig is türelem az rózsát terem, egyebet nem. Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben.
A műsort támogatta a PwC Magyarország.